Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, az aréna ma esti vendége Kocsis Zoltán, zongoraművész karmester, a Nemzeti Filharmonikusok főzene igazgatója. Március 15-éhez kapcsolódva 162 évvel ezelőtt nagyjából ezekben az órákban a Nemzeti Színházban Katona József bánkbánya mellett Erkel Ferenc színuszát és a Hunyadi Lászlót követelte ki éppen a közönség. 2010 Erkel születésének 200. évfordulója és a Nemzeti Romantika éve. Hogyan tekint ma a zeneművészet, illetve ön Erkel munkásságára? Jó pár zenekritikus kritikával illeti az ő tevékenységet, ugyanakkor mégis zenei intézmények és a Magyar Nemzeti Opera műfaj megalapítója.
Nem tudom, mit válaszoljak, mert én Erkelt egy valódi nagyságnak tartom, akiből a jó Isten tudja, hogy miért nem lett világnagyság. Talán a világnak abban az időben elég volt egy mindenek felett álló olasz és német operaszerző. De az is lehet, hogy közismert szerénysége folytán, vagy közismerten altruista gondolkodásmódja miatt nem sikerült kitörnie az országból. Ezt az utóbbit úgy értem, hogy gyakorlatilag minden addig nem játszott Verdi operát bemutatott. Wagner egy kicsit a háttérbe szorult nála, mint operakarmesternél, de hát ez a zenéjéből is kitűnik, tehát ő Liszttel ellentétben, aki hát teljes mértékben elkötelezte magát Wagner mellett, ő valahogy így azt is mondhatnám, hogy megmaradt az olasz operák szerelmesének, illetve azokból tovább fejlesztve saját stílusába beleágyazva alakította ki aztán azt a hangvételt, amely azt hiszem, hogy egyes egyedül rá jellemző. Tehát a magyar dalmű történetének aranybetűjén fölül azért azt mondanám, hogy messzebbre világít az ő neve. És jobban meg kellene becsülnünk, már régen el kellett volna kezdődnie egy Erkel összkiadásnak, illetőleg annak a mozgalomnak, amely hát megpróbálja az ország határon kívülre is vinni művészetét. Nem pusztán azért, mert hát ugye kevésbé sikerült művek mellett vannak igazán korszakos nagy remek művei, vagy mert ő komponálta a himnusz, hanem egész egyszerűen itt egy olyan jelenségről van szó, amely páratlan a magyar zenei életben. Tehát magyar nemzeti operaszerző, különösen egy ilyen korszakban, hát amikor ugye a nemzeti operák új felvirágzása hihetetlen lökést adott a zeneművészetnek, hát ez egészen példátlan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Erkelt sokkal jobban meg kéne becsülni. Sajnálatos módon nem tudom, kiknek a tevékenysége folytán, de igazán nem is érdekel, csak nagyon szeretném, hogy ennek már egyszer s mindenkor a vége lenne. Magyarországon ma a 21. században a nemzeti jelző egy kissé vagy nagyon is politikai felhangot kap, egyesek szemében pejoratív, egyesek szemében provokatív, és én azt gondolom, hogy abba kéne ezt már hagyni. Semmi baj a magyar nemzettel, a magyar nemzeti törekvésekkel, a nemzeti jelzőt birtokló együttesekkel és intézményekkel. Egész egyszerűen el kellene már felejteni ennek ezt a mesterségesen keltett rossz ízét. Erkel a szó legnemesebb értelmében volt hazafi, ráadásul távol tartva magát azoktól a politikai irányzatoktól, amelyeknek hát nem titkolt célja az erőszakos integráció, az erőszakos magyarítás, és azt gondolom, hogy igazi hazafihoz méltón élt és cselekedett egész életében.
Erkel elsősorban a Magyar Nemzeti Opera megteremtőjeként ismert, és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar is több operát mutat be. A napokban volt a Miskolci Opera Fesztivál sajtótájékoztatója, ahol ironikusan megjegyezte, hogy Bátor Tamás fesztiváligazgató hatására a Nemzeti Filharmonikus Zenekar némileg hangversenyzenekarból operajátszó együttessé avanzsált. Tehát idén is lesz egy bemutatójuk, Richard Strauss Daphnéja, és a sajtótájékoztatón azt is megemlítette, hogy szándékai szerint a jövőben Strauss más Magyarországon még be nem mutatott operáit is a Nemzeti Filharmonikus Zenekar műsorára kívánja tűzni. Mi ezzel a célja?
Tulajdonképpen abba a hiánypótló munkamenetbe illeszkedik bele ez a tevékenység, amely hát az én egyik művészi hitvallásom, tehát hogy ne intézzünk el egy-egy stílust vagy szerzőt a remek művekkel, illetőleg a valamilyen ok miatt népszerűvé vált alkotásokkal, hanem igenis próbáljunk meg egy stílust vagy egy szerzőt teljes egészében körüljárni. Magyarországon most már minden zenekedvelő vagy opera rajongó ismeri a Szalomét, a Rózsalovagot, az Elektrát, esetleg az Ariadne Naxosban című operát, de ki hallotta a Guntramot, ki hallotta a Capricciót, az Intermezzót, az Árnyéküli asszonyt, a Hallgatag asszonyt, vagy a Danai szerelme című hát pásztorjátékot. Én azt hiszem, hogy az embereknek, vagy a koncertlátogatóknak nem csak joguk van ehhez, hanem ez egyenesen kívánatos. Tehát, hogy egyáltalán egy új művet el tudjanak helyezni az értékrendjükbe, kapják meg azt az üzenetet, amely vagy helyet követel a saját ismereteikben, értékrendjükben, vagy pedig hát akkor ne legyen semmi, és csak játsszuk ugyanazokat a műveket állandóan. Hát világos, hogy ez utóbbival nem nagyon lehet mit csinálni, mert egyre merevebbé teszi az előadásokat is, valamint a közönség befogadó készségét is erősen megbékjózza. A Nemzeti Filharmonikusokon figyelem meg azt, hogy amennyiben játszunk egy szerzőtől, tegyük fel Debussytől egy kevésbé ismert alkotást, akkor az valamilyen módon hat aztán a nagyon népszerű munkákra is. Tehát, hogyha mi eljátszottunk egy csomó Debussy dalt mondjuk az én hangszerelésemben, és utána nyúlunk adott esetben a Lamerhez, amely Debussy legnépszerűbb zenekari műve, akkor meg lehet figyelni a zenekaron, hogy valahogy egészen másképp egy sokkal nagyobb tudás vagy látókör birtokában nyúlnak ahhoz a darabhoz. És szeretném, hogyha ez Richard Strauss esetében is így lenne. Ugyanis Richard Strauss életműve egyrészt nagyon heterogén, roppant szerte ágazó, rengeteg mindennel áll kapcsolatban. Ugyanakkor nagyon sokszor éri őt az a vád, hogy újraírta magát. Tehát, hogy mondjuk a nagy művei azok az Opus 40-ig már megíródtak, és utána már csak az önismétlésekre volt képes. Én ezt egy kicsit másképp látom. Némi iróniával azt is mondhatnám, hogy szó sincs arról, hogy egy komponista nem tud a komponálás nélkül létezni. Egyszerűen arra is lehet gondolni, hogy Strauss talán azért komponált ennyit, hogy addig se kelljen a feleségével, Paulinával lenni. De hát félre a tréfát. Azt hiszem, hogy a belső kényszert nem pótolhatja semmiféle jól csengő, vagy magas összeggel kecsegtető megrendelés, presztízs, vagy becsvágy. Én azt hiszem, hogy egy zeneszerző, aki állandóan hallja magában a hangok valamiféle kombinációját, mindenféleképpen rendet akar abban teremteni, és Strauss-t egész biztos vagyok benne, hogy ez vezette annyit az íróasztalhoz. És ha nagyon alaposan megvizsgáljuk ezeket a rózsalovagon túl lévő operáit, akkor azért mindegyikben van egy-két olyan elem vagy formarész, amely tökéletes újdonság az addig hallottakhoz vagy tapasztaltakhoz képest. Bizonyos operái talán az előadás nehézsége miatt nem hangoznak el, például hát azt gondolom, hogy az Arabella, amelyről még nem esett szó, nagyon-nagyon nehéz. Az Ariadne Naxosban egy olyan koloratúr szopránt kíván, hát amelyből nincsen nagyon sok, hát általában Edita Gruberova nevével szokták összekapcsolni ezt a szerepet. Ismét nagyon finom és cizellált zenekari munkát kívánnak az utolsó dal művei. El tudom képzelni, hogy a sokkal drámaibb hangvételű Szalomét Elektra, de még a rózsalovagot is azért veszik elő gyakrabban, mert valahogy hálásabb feladat karmesternek és zenekarnak egyaránt, nem beszélve az énekesekről. Ami a Daphnét illeti, hát ez is egy pásztorjáték a szó nemes értelmébe. Gondolom, hogy az nem különösebben köztudomású, hogy a zenetörténet első operája is Daphné történetével foglalkozik. Ezt Jacopo Peri írta abban az évben, amikor Palestrina és Lassus meghalt, illetve Columbus felfedezte Amerikát. És tehát gyakorlatilag az újkor hajnalán, és hát senki nem tudta abban az időben, hogy ez a műfaj, tehát az énekelt áriák sora, amely aztán összeáll egy történetté, hogy ez egyáltalán fenn fog-e maradni. És hát Monteverdi és mások tevékenysége révén fennmaradt. A zeneirodalom körülbelül 30 ezer operája közül 300 az, amelyik egyáltalán el is hangzik manapság. Ha valaki azt mondja, hogy látott már 50-60 operát, az már lelkes opera rajongónak számít. Strauss Daphnéja talán a 60-ban nem, de a 300-ban feltétlenül beletartozik, és jelentőségét nem a sztori dramaturgiai feldolgozása, hanem elsősorban a zene jelentősége és hát a drámai ereje adja meg, amely különös módon csempészi be ebbe a pásztorjátékba a drámát, tehát hogy ahogy Apolló parancsára ki tud törni egy vihar, vagy az átalakulás pillanata, amikor Daphné észreveszi, hogy ő már immáron babérfa. Tehát azt hiszem, hogy Strauss-t, mint zeneszerzőt vonzották ezek a feladatok, és ezeket a hihetetlen hangszerelési, felrakási és egyáltalán stiláris leleményeit ő tulajdonképpen a szövegkönyv indítatásától vezérelve nyerte, hogy így mondjam, mert hiszen a legcsodálatosabb pillanat egy zeneszerző életébe, vagy ezek a legcsodálatosabb pillanatok egy zeneszerző életébe, amikor a sztorival vagy az illető történési fázissal adekvát zene az eszébe jut. És Strauss olyan mértékben illusztratív már ebben az operában, hogy egy pillanatra nem érezzük unalmasnak. Persze hangsúlyozom, hogy jó előadás kell hozzá. Tehát rossz előadásban valószínűleg nem is érdemes megnézni ezt az operát. Szerencsére Rost Andrea vállalta a címszerepet, és hát ez a legnagyobb reményekre jogosít, mert ő nem igen tanul már új szerepet, tehát hogyha őt valami megfogja, akkor ugyanúgy neki lát, és addig csinálja, amíg el nem sajátítja teljesen, mint ahogy egy zeneszerző is addig dolgozik, amíg ki nem írt magából mindent.
Strauss zenéjéhez képest meglehetősen eltér Arnold Schönberger munkássága. Januárban mutatták be a Mózes és Áront, amihez Schönberg jegyzetei alapján ön komponálta meg a harmadik felvonást. Az a fajta atonális zene vagy muzsika, amit Schönberg is képvisel, sokakat riaszt. Talán ez is az oka annak, hogy sok kortárs magyar zeneszerző külföldön sokkal nagyobb népszerűségnek örvend, mint Magyarországon. Kell-e, fontos-e hozzászoktatni a füleket ehhez a zenéhez? Is mit tud javasolni, hogy a laikusok hogyan közelítsék meg ezt a fajta zenét?
Hát ezen a vonalon egy pillanatra visszatérnék Strausshoz, aki több művében bebizonyítja, hogy ő is tud atonális zenét írni. Hát amikor a Alpesi Szimfónia Tévút című tételében a kirándulók eltévednek, vagy ha úgy tetszik a hegymászók, akkor az atonális zene. Tehát ő megmutatja, hogy tud ő is ilyet, csak nem nagyon érdekli. Tehát ő másban hisz. Én azt gondolom, hogy az atonális, illetőleg hát a szigorú 12 fokúságon alapuló zenei nyelvet mindenféleképpen meg kell ismerni, mert ha másra nem, arra biztos, hogy jó, hogy utána a klasszikusabb stílusokat vagy hangvételeket is más füllel hallgatja az ember, esetleg értőbb füllel. Egyébként Strauss és Schönberg pályája majdnem, hogy együtt indult, sőt Strauss el volt rakattatva az ifjú Schönberg késő romantikus kompozícióitól. Aztán más kérdés, hogy amikor Schönberg erről az útról letért, hangsúlyozom azért, mert nem akarta ismételni magát, mint Strauss, akkor már Strauss véleménye is megváltozott. Mondjuk ilyen szélsőségeket azért én nem mondtam volna Schönbergről, hogy csak az elmegyógyász segíthet rajta, vagy jobban tenni, hogyha havat lapátolna, mint hogy összefirkál egy csomó kottapapír. De meggyőződésem, hogy Strauss ezt csak mondta, ő pontosan értette, hogy Schönberg mit csinál. És én azt hiszem, hogy ehhez is joga van a közönségnek. Ha máson keresztül nem is, de a dramaturgián, a színpadszerűségen keresztül megérezhette a közönség a Mózesből, hogy mit jelentett Schönberg számára a szigorú dodekafónia, és hogy mennyire adekvát ez a nyelv azzal a teljességgel, vagy azzal a skizoid helyzettel, amely Mózes és Áron között feszül, illetve amely ezt a két egymástól gyökeresen eltérő jelenséget összekapcsolja. Ez maga Schönberg, és azt hiszem, hogy itt is egy nagyon-nagyon erős belső kényszerről beszélhetünk csak, amely hát őt arra késztette, hogy ezt a skizoid helyzetet egyszer s mindenkorra kiírja magából. Ez nem sikerült teljes mértékben, mert ugye nem tudta befejezni az operát, de kérdés, hogy be kell-e egyáltalán fejezni ezt az operát, hogy nem teljese két felvonásos formájában is. Ezt a kérdést sokan fölvetették, és az én válaszom erre az, hogy a zene mindenféleképpen teljes két felvonásos formájában. A sztori azonban nem, mert Schönberg olvasatában Áronnak bűnhődnie kell. Egyszerűen azért, mert félrevezette a népet, elárulta Isten, és a és olyan képekkel helyettesítette be az eszmét, amelyek ugyan a nép számára kézzelfoghatóak, mégsem reprezentálják 100%-ig az egyedüli, örökké való, láthatatlan és ábrázolhatatlan Istent. És ez már persze Schönberg saját, vagy sajátságos adaptációja, mert hiszen a negyedik könyvben, a Numeriben nem bűnhődésként éli meg ő sem Áron halálát, hanem egyszerűen Isten parancsának a teljesítését látja benned. Isten küldi föl Áront a Hórhegyre, hogy ott halljon meg, mint ahogy a Nébóhegyére is, aztán később Mózest is ő küldi fel, hogy ott halljon meg, lássa az ígéret földjét, de ne tudjon eljutni az ígéret földjére. Tehát én azt hiszem, hogy ha ezt Schönberg így akarta, a végső változatot így hagyta ránk, akkor a legrosszabb ezt prózában elmondani egy olyan előadás után, amely hát többé-kevésbé képet adott az első két felvonás történéséről zenében elbeszélve. Vagy teljesen el kell hagyni, vagy pedig zenével előadni. Na most miután pillanatnyilag az én zeném az egyetlen, amely hát a harmadik felvonást illusztrálja, tehát én azt gondolom, hogy ez még így, még mindig százszor jobb, mint ami Miskolcon történt, amikor ugye prózában elhangzott, kvázi egyenjogusítva, egyenrangusítva Mózest Áronnal a harmadik felvonás prózában.
Egy rövid szünetet tartunk a hírek után, folytatjuk a beszélgetést Kocsis Zoltánnal.